A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Itt elől még vannak székek, hogyha esetleg szeretne valaki leülni, nyugodtan előre lehet jönni. Isten tiszteletünket kezdjük a 261-es számú dicséretünkkel. Ha jól veszem észre, ezen az oldalon a villanyt fel lehetne kapcsolni, és akkor a karzat előtt is jobban lehet látni. 261-es dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam. Mai igénket hallgassuk meg a Máté evangéliumából, a Máté evangéliumának a 25. részéből, 14-től 30-ig terjedő verseket olvasom. Ezekben a versekben így van megírva számunkra Isten igéje. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5-öt. Ugyanígy az is, aki a 2-t kapta, nyert másik 2-t. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és támadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem. Ura így szólt hozzá. Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó hű és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad, ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és ott is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Ura így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Kegyelem Istene, tegye áldottá számunkra az ő igéjét, jöjjetek most fennállva, ezért imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, így is meg lehetne vizsgálni a mi életünket. Mennyi haszna van mindannak, amit tőled kaptunk? Hogyan tudunk élni, gazdálkodni, sáfárkodni a tőled kapott javakkal? Vajon amikor eléd állunk és panaszkodunk, hogy mink nincs, mi az, ami fogytán van, mi az, amire képtelenek vagyunk, akkor nem úgy akarsz elszámoltatni bennünket, mint egykorra példázatbeli szolgákat. Gondold végig, mit kaptál tőlem, és akkor most mondd el, hogy mire jutottál vele. Sokszor vagyunk úgy te előtted, mint az az utolsó szolga, aki elhozza azt, amit kapott, és még talán annak is örülünk, hogy meg tudtuk őrizni. Ha nem is gyarapodott, de legalább megvan. Ma már ez is nagy dolog. Az életünk tele van veszteségekkel, és hogyha valami mégis megmarad benne, annak már mi örülni szoktunk. Az, hogy te ennél többet vársz, az egy egész más kérdés. Valami olyasmit, hogy az életünk, ami tőled való, az legyen gazdagabb. Azáltal, hogy befektetjük, azáltal, hogy megtanulunk jobban szeretni, azáltal, hogy többek tudunk lenni a változás útján, mint ahogyan elindultunk. Így kérjük tőled ma is a segítséget, hogy mindazt, ami nekünk kevés, amink nincs, amit csak úgy tartogatunk, az hadd kerüljön te eléd, hadd gazdagodjon és gyarapodjon. Így kérünk, hogy a te igéd is hadd elevenedjen meg bennünk, hogy ne csak egy eltett emlék legyen, valami, amit már jól ismerünk, hanem valami olyasmi, ami állandóan mozog a lelkünkben, ami forgatja a gondolatainkat, amely megjobbítja az életünket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket jelenléted által. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk közösen a 154. dicséretünkkel. 154. dicséretünket énekeljük, annak egyetlen verse van: Úr Jézus, mely igen drága a te igédnek világa. Alapigénket az előbb felolvasott példázatból újraolvasom a Máté evangéliumának 25. részéből, a 25. versből. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Foglaljuk el a helyünket. Általában ezt a példázatot nagyon sokan ismerik, de abból a helyzetből kiszoktuk szakítani, amikor Jézus mondja el. A példázatot azért szoktuk félreértelmezni, mert a magyar nyelvben, ha valakinek talentuma van, akkor azt értjük alatta, hogy képessége van valamire, valamilyen ajándékot bír. Egy olyan ember, akinek vannak jó adottságai. A példázat azonban nem erről szól, és a talentum nem ezt jelképezi a példázat szerint. Ezt a példázatot Jézus akkor mondja, amikor a kereszthez közeledve már arról tanít, hogy nem csak a halála utáni feltámadásra lehet várni, hanem arra is, hogy ő egyszer visszajön erre a világra, és ebben a világban újból megjelenik. Az apostoli hitvallás, amit gyakran elmondunk, a mai Isten tiszteleten is el fog hangozni, azzal fejeződik be, hogy én hiszem azt, hogy eljön ítélni élőket és holtakat. Egy elég félelmetes képezés, talán a sötét középkor feketítette meg ezt így a számunkra, hogy ettől a pillanattól rettegnie kell az embernek. Jézus egész más fénybe állítja ezt, azt mondja, hogy ez egy nagy találkozás lesz, ahol nagyon sok embernek beteljesedik az az öröme, amire egész életében várt. Amikor Jézus erről a találkozásról beszél, akkor azt mondja, hogy egyetlen egy nagy kérdése van a találkozásnak, amit az Isten nem bízott ránk, nem mondta el, hogy hogyan fog történni, és az sem, hogy mikor. Többször visszaköszön ebben a fejezetben ez a mondat, hogy mert sem az órát, sem a napot nem tudjátok, hogy mikor jön el az emberfia. És ezért Jézus elmondja, hogy ez egy folyamatos készenlét és várakozás erre a találkozásra, de ez a példázat kiegészítésül születik, amikor Jézus arról is beszélni akar, hogy ez nem egy tétlen várakozás, ahol egyszerűen az ember összekulcsolt kézzel imádkozva vár erre a pillanatra, hanem elmondja a példázat, hogy Isten mit vár az övéitől. A gazda Isten a példázatban, és a szolgák pedig mi vagyunk, az övéi, akiknek feladatot adott mindenkinek a maga képessége szerint. Talentumokat osztott szét, olyan dolgokat, olyan feladatokat, olyan szolgálatokat, amelyeket rajtunk keresztül az Isten el akar végezni. Ehhez természetesen minket felkészít. Ehhez adja a hitünket, amiben bele tudunk kapaszkodni, amely lehetővé teszi azt, hogy ezekkel a dolgokkal mi sáfárkodni tudjunk. Ez tehát a várakozásnak a tartalma számunkra. Mégis, amikor olvassuk a példázatot, talán éppen azért, mert annyira emberi vonásokkal vagyunk mi is tele, úgy megsajnáljuk az egy talentumos embert. Sőt, talán anélkül is, hogy végig gondolnánk, hogy mi hova is tartozunk, egy kicsit szeretnénk felmenteni. Egy talentummal gazdálkodni nem könnyű dolog. Innen indítjuk mindig a gondolatunkat. A másik 5-öt kapott, vagy legalább 2-t, ez az egy, meg csak egyet. Ez nem igazságos. És már is ott vagyunk az életünkben, hogy sokszor úgy érezzük, hogy vannak életek, és legtöbbször a sajátunkat is természetesen ide soroljuk, akik hátrányos helyzetből indulnak. A hátrányos helyzet alatt azt értem, hogy nincs minden olyan szépen kialakítva számomra, hogy olyan gördülékenyen belefolyjak az életbe. Annyi mindenre várnom kellett, annyi mindent nekem kellett kialakítanom, annyi mindenért én kellett megküzdenem, a másiknak olyan könnyen meglett, olyan hamar társat talált, született a gyermeke, olyan szépen alakult az életében minden, nem is kereste a munkát, de kapott munkát. Annyi mindenben neki ötje van. Neki olyan könnyen jöttek még a feladatok is. Nekem meg mindenért annyira kellett gürcölnöm. Aztán a másik gondolat, ami ehhez kapcsolódik természetesen, hogy a kevéssel nincs sok kedve az embernek foglalkozni. A kevés az valami olyasmi, amivel nagyon nehéz elindítani egy vállalkozást. A kevés az valami olyasmi, amiben nagyon nagy hite kell legyen annak, aki azt gondolja, hogy ebből lesz még valami. Jézus elmondja, hogy maga a hit is egy ilyen dolog. Két másik nagyon szép példázatot szeretnék idehozni. Az egyik a mustárma példázata. Azt mondja Jézus, hogy az Isten országa és a hozzávezető hit az olyan, mint a mustármag. Egy nagyon apró dolog, amit az ember jelentéktelennek tarthat, de valami hatalmas, nagy csodává nőhet fel az ember életében. A másik az hasonló ehhez a kovásznak a példázata. A kicsi kovász, ami az egész tésztát meg tudja keleszteni, amely kenyeret ad utána az embernek, az éhezőnek, ami működik ebben a világban, noha sokszor láthatatlan, észrevehetetlen, és mégis nagyon nagy jelentőséggel bír. De hát, amikor az ember a saját életében látja keveset, akkor sokszor lemond, és azt mondja, hogy ezzel a kicsivel, hadd mondjam ilyen modernül, nem fogok vacakolni. Aztán van egy utolsó, hogy ha kevés van, akkor az igen nagy kockáztatás, hogyha azt befekteti az ember. Ha van valakinek 5 talentuma, és befektet belőle, akkor ha veszít is, azért valami csak marad, és azt aztán újra lehet kamatoztatni, mégis az ember a végénél, talán a pénzénél van, talán megtörténnek azok a dolgok, amelyekre számított, mert volt miből gazdálkodni. Akinek egy van, az nagyon meggondolja, hogy kockáztat-e. Hát ezekkel a gondolatokkal szeretnénk felmenteni ezt a talentumos, az egy talentumos embert, és talán éppen azért, mert magunkat is inkább ide soroljuk. Irigykedve nézzük azokat, akiknek 5 van, elfogadjuk azt, hogy valakinek 2 van, de azt nem tudjuk elfogadni, hogy én lennék az egy talentumos ember. Sokszor nagyok az álmaink, nagy befektetésekre gondolunk az életünkben, nagy csodákra várunk, nagy változásokra. És amikor ettől kisebbeket látunk, akkor meg tudunk keseredni, akkor azt mondjuk, hogy ennek nincs értelme, akkor a kevéshez hozzá sem nyúl az ember, mert mi világmegváltást akarunk, mert mi az életünk rendbetételét akarjuk azonnal, mi nagy megtéréseket akarunk látni magunk mellett a világban, mi olyan nagy szolgálatokra készülünk fel, amihez aztán kiderül, hogy nincs elég talentum. A szolgát a saját szavai alapján ítéli meg a gazda. Tudtam, hogy kérlelhetetlen, vagy a másik evangélium így mondja, könyörtelen ember vagy, és ott is aradsz, ahol nem vetettél. Van egy szolga, aki teljesen félreismerte az urát. Ő úgy ismerte meg a gazdát, mint aki úgyis mindent bevasal, akinél nem érdemes kockáztatni, akinél a legbiztosabb dologra kell mindig törekedni, megadni azt, ami neki kell és neki jár, egy kicsit törvényeskedve is, ha kell, nehogy aztán az elszámolásnál hiával találjanak engem, és ebből baj legyen. És erre azt mondja a gazda, hogy hát ha így gondolkoztál, ha ennyire félreismertél engem, az sem ment fel téged, hiszen akkor félelemből kellett volna, még többet keres nekem. Ez az a mozzanat, amit a történetben nem nagyon tudunk a helyére tenni. Nem nagyon tudjuk megérteni a gazdát, hogy miért nem fogadta vissza azt, amit kapott, és miért kellett még ezért büntetést kapjon a szolga. Hogy a másik 2 megdicséri azért, mert egy többletet tudott felmutatni, azt elfogadjuk. De legalább ezt az egyet is hagyta volna békén, és mondja azt, hogy nézd, sokra nem mentem veled, hát annyit, amennyit odaadtam, annyit vissza tudtál adni, ez is valami. De a gazda elítéli ezt a szolgát. És ennek az egésznek a kulcsa talán éppen ez a 25. vers. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Félelmemben elástam. Bevallja azt, hogy benne volt egy félelem. A félelem kétféle értelemben megjelenik Isten mellett. Az egyik az Isten félelem, a másik pedig ez a fajta félelem. Az Isten félelem, ami végig úgy van jelen az életünkben, hogy az szükséges a hitünkhöz. Szükséges ahhoz, hogy a helyünkön lássuk magunkat. Az Isten félelem arról szól, hogy az Isten egy hatalmas valóság, ami mellett az én életem eltörpül. Az Isten félelem arról szól, hogy nekem tisztelnem és alázattal kell odaállnom az Isten elé, mert tudom, hogy ő kicsoda, és azt is tudom, hogy én ki vagyok. És hogy ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Ez mindig előre mozdítja hitünket. A másik azonban ez, amiről itt olvastam, hogy én félek tőled. Én félek attól, hogy elszámoltatsz engem. Itt szeretnék visszakapcsolódni ahhoz az állapothoz, ahol megszületik ez a példázat. Ahol az ítéletről van szó, amitől nagyon sok ember azért fél, mert azt gondolja, hogy Isten ott egy olyan elszámoltatást csinál, ahol csak veszíteni lehet az ember. Ahol nem lesz úgysem senki, aki be tudná az Istennek bizonyítani azt, hogy amit adtál, annak én a többszörösét vissza tudom most neked adni. Nem kockáztatok, gondolt az egytálentumos ember. Elég, hogyha megőrzöm azt, amit kaptam tőled. És ez egy megbénító félelme az embernek, hogy nem merek lépni, hogy nem merek semmibe belekezdeni, nem merek olyan dolgokkal foglalkozni, amiben nem látom a saját életemben a fedezetet. Úgyis csak még jobban elrontanám. Vannak kapcsolatok, ahol az ember már nem is próbál kezdeményezni, ahol már nem mer szólni, ahol már nem mer dolgokba belekezdeni, mert attól fél, hogy csak rosszabb lesz utána. Inkább maradjon így. Vagy hozok egy rossz döntést. Vannak emberek, akik kerülik a döntéshelyzetet. Akik nem akarnak dönteni, mert ha döntök, abban benne van az az esetőség is, hogy rosszul döntöttem. Akik nem nagyon merünk választani, hanem inkább úgy sodródunk azzal, hogy legyen az, aminek lennie kell, jöjjön az, aminek jönnie kell. Aztán egy másik dolog, ami megbénítja az embert így félelemben, hogy kudarcot vallok. Nem merek vállalkozni, mert úgyse fog ez nekem sikerülni. Mert nem vagyok elég talpra esett hozzá, nem vagyok elég ügyes, nem elég a hitem se hozzá. Bele se mernék kezdeni. Az egyik ilyen pillanat, amikor az ember imádkozik. Amikor az imádságainkban annyi mindent felsorolunk, amit elképzelhetőnek találunk, és megérkezünk ahhoz a pontig, ahol nagyon vágyunk valamit, de semmi esélye annak. Csak az ember megáll, megtorpan, és azt mondja, hogy ki sem merem mondani. Ha az Isten látja, érzi, tudja, hogy mi van bennem, majd ő kezd ezzel valamit, de én nem fogom kimondani, mert ha nem úgy dönt, ahogy én szeretném, akkor én kudarcot vallottam. Aztán van egy másik, hogyha ha belekezdek bármibe, ha az egész életembe belevonom az Isten döntését, ha belekalkulálom azt, hogy van neki is egy akarata, hogy van egy olyan út, amit ő szeretne a lábam alá tenni, akkor az egész annyira bonyolult lesz. Minden kérdés sokkal, de sokkal bonyolultabbá válik az életembe. Nem merek ebbe belemenni. Félek, megbénít az a félelem, hogy én ezt fogom-e tudni járni ezt az utat. Aztán még ilyeneket hadd soroljak fel, hogy ha vállalkoznék, akkor nagyobb felelősséget kell vállalni. Az ember szeret kibújni a felelősség alatt. Ez nem az én dolgom, ezt a másiknak kell elrendezni. Itt most nem nekem kell lépni, most ő rajta van a sor. Egy-egy kapcsolat megoldásában, amikor békülni kellene, akkor olyan könnyen áttolja az ember a másikra. Most ő jön, én már próbálkoztam, ez nem az én felelősségem. Ha a másik két embernek megnézzük a vállalkozását, egyik sem veszített. És egyiknek sem lett kevesebbje. Az 5 talentumos ember és a 2 talentumos ember a végén duplázott, 10-et és 4-et tudott visszahozni. Ez nem azt jelentette, hogy közben ők nem féltek, hogy nem volt izgalmuk, hogy nem volt kérdés a számukra, hogy amikor befektetem a dolgaimat, akkor vajon az milyen eredménnyel fog zárulni. Ugyanúgy izgultak ők is. De az Isten megadja annak a bátorságnak a jutalmát, amivel ők élni tudtak, és amit ez az ember nem használt ki. Aki ült azon, amit kapott. Félelmemben elástam. Mennyi dolog van az életünkben, ami azért nem megy előre, mert félünk. Van egy nagyon szép mondat a Bibliában, talán sokan szeretik, és mégis egy kicsit úgy van előttünk, mint ami egy nagyon-nagyon távlati cél. Aki fél, az nem lett teljes a szeretetben. A félelem annyi mindentől elzár minket. Ez az ember annyi mindent féltett az életében, és nem is jutott előbbre. Ha valaki ezt a félelmét föl tudja adni, és hadd mondjam így, mer ilyen szent kockázatot vállalni az Istennel, és mer bátran lépni, annak az Isten megadja a jutalmát. Félelmemben elástam. Az elásásban valami olyasmit látok, hogy inkább nem használom, csak őrizgetem. Nagyon sok minden van az életünkben, ami úgy el van téve úgy raktáron. Vannak régi emlékeink, őrzött értékeink, vannak hit, szeretet, eszményfogalmaink, amik úgy el vannak egy polcon az életünkben, amelyekhez nem merünk hozzányúlni, ezeket úgy csodálattal nézzük, néha egy-egy ünnepen leporoljuk, és azt mondjuk, hogy igen, ezek az élet nagy kincsei, de nem merek hozzányúlni, mert ezek törékeny valóságok, valami olyanok, amelyek ott tisztes távolban figyelnek engem, de az életemben nem szólnak bele. Létezik egy ilyen életidegen hit is az emberben, amit őrizgetünk, amit mindig meg akarunk tartani egy szent térben, egy időben, egy szent időben, szent érzésekkel elhatárolni attól a szennyes vagy nagyon kudarcos, küzdelmes élettől, amit élünk, hogy legalább egy szép része legyen az életemnek. De a kettőt nem merem összekeverni. Ez az, amikor az ember elmegy és elássa a talentumot. Nem akarom belekeverni az életemet. Nem akarom bepiszkítani talán azzal. Lehet, hogy ebben volt valamiféle jó szándék is, ki tudja. De mégis valami olyasmi, amit aztán a gazda elítél. Hogy tartogattam, féltettem, nem használtam, nem járta át az életemet. Sokszor van így, hogy az életünkben elkülönül az Istenhez tartozó, a szent, és a profán, és a hétköznapi. És mi magunk vagyunk az akadályi annak, hogy ez a kettő ez nem együttműködik az életünkben. Mert mi nem akarjuk, hogy együttműködjön. Amikor a szolgát előhívják, akkor elmegy, kiássa a pénzt, oda viszi a gazda elé, és azt mondja, hogy itt van, ami a tiéd. Ez a harmadik gondolata ennek a felolvasott alapigének, amiből nagyon sok minden kitűnik. Itt van, ami a tied, ami sosem volt az enyém, ami mindig is a tied volt, pedig a gazda azért adta, hogy az az enyém legyen. Ő pedig visszaadja ezekkel a szavakkal, hogy ez a tied, ez a te ügyed, ez a te akaratod volt, ezt te hoztad létre. Majdnem így mondom, hogy rátkenem az egészet, és te vagy érte a felelős, hogy én ilyen életet élek. Ezt mind te csináltad. Sosem lett az enyém az, amit az Istentől kaptam. Sosem lett úgy az enyém, hogy úgy foglalkozzak vele, mintha az az én tulajdonom is lenne. Nem kisajátításról van szó, de nagyon sokszor tapasztalni egészen a kis dolgokban is azt, hogy az, ami nem az enyém, arra én nem figyelek oda úgy. Ez a közösségekben tökéletesen megjelenik, nagyon csendesen jegyzem meg, hogy a gyülekezet közösségében is. Ami közös, az nem az enyém, arra kevésbé figyelek oda. Talán pont ilyenkor kellene jobban érezni azt, hogy az az enyém is. És ha az enyém is, akkor én egész máshogy foglalkozom azzal. Egész máshogy veszem a kezembe, egész máshogyan vigyázok rá, egész máshogy határozom meg a célját. Ennek az embernek bármit adott az Isten, vagy bármit is adhatott volna. Adhatott volna 100 talentumot, vagy 1000-et. Akkor se érezte volna a sajátjának. Pedig az egész akkor változik az életünkben, amikor érezzük azt, hogy amit az Istentől kaptunk, az úgy a miénk, hogy az a mi javunkat szolgálja. Hogy azt a mi örömünkre kapjuk. Nem azért, hogy egyszer csak úgy elszámoljunk vele, hogy fel tudja mutatni az Istennek, hogy igen, volt egy rendes házasságom, igen, született ennyi és ennyi gyerekem, ezek közül ennyit és ennyit konfirmáltam, vagy kereszteltem, házasságot kötöttek. Nézd meg, egész jól működött az életem. Mit ér ez az egész, hogyha ebben nem találtam meg a saját örömömet, nem találtam meg azt a boldogságot, amire kaptam, akkor az egésznek a végén csak annyit fogok tudni én is mondani, hogy nézd, visszaadom, ez a tiéd. És az Isten ettől többet szeretne. És ezért záródik úgy a példázat, amit szintén sokan ismernek, és ezzel szeretném zárni én is, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővölködni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. Földi értelemben ez a legnagyobb igazságtalanság. Akinek van, annak mindig több lesz. Akinek nincs, annak el is fog fogyni az a kevés is, amije van. De az Isten országának ez a gazdagsága. Akinek van, aki elfogadja az Istentől, aki a sajátjának tudja, aki törődik vele, aki élni akar vele, annak egyre több lesz. És aki nem foglalkozik vele, aki nem veszi komolyan, aki nem akarja, az elveszti azt is, amilyen volt. Nagyon rossz érzés az, amikor az ember azt látja az életén, hogy fogyatkozik, hogy mindenben csak a fogyatkozás van. Elég baj nekünk az, hogy az életünk időhöz van kötve, és látjuk magunkon, ahogy mi magunk fogyatkozunk. De miért ne lehetne ebben a fogyatkozó testben, vagy életben egy egyre bővölködő lélek, amely egyre több örömöt tapasztal meg, és egyre több ajándékát látja az Istennek. A példázat erre hív minket, mi vagyunk a szolgák, kinek-kinek a képessége szerint Isten adott talentumokat. Döntsük el, hogy hogyan akarunk élni vele, mit akarunk azzal kezdeni. Van-e bátorságunk a hitünket úgy élni, hogy belevetjük magunkat a hétköznapokban, és megmutatjuk abban, hogy mi azzal tudunk gazdálkodni az Isten dicsőségére. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban. Fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hogyha sok feladatot adsz nekünk, és úgy érezzük, hogy 5 talentumos szolgák vagyunk, akkor is tudunk zúgolódni, akkor körülnézünk, és azt kérdezzük, hogy miért mindent nekünk kell csinálni. Miért én kapom a több feladatot, a több küzdelmet, a több próbatételt? Ha pedig keveset adsz nekünk, és csak lépésről lépésre akarsz vezetni, akkor pedig elégedetlenkedünk. Csak ennyire vagyok képes? Csak ennyire méltat engem az Isten? Valahogy sehogy sem jó. A nagy felelősség is túl sok. A kevés az pedig ténylegesen kevés. Taníts meg bennünket megérteni, hogy hogyan akarsz minket használni, hogyan akarsz beleállítani az életünkbe, közösségekbe, családokba. Hogyan akarod megmutatni nekünk azt, hogy az életünket nem félelemből kellene élni. Sok mindenért aggódunk, sok minden megterhel minket, és sok kételjünk is van. Mégis annyira jó lenne, hogyha a hitünk éppen azt eredményezni az életben, hogy tudunk bátran nekiindulni olyan dolgoknak, amelyekben számíthatunk a te segítségedre. Nyilván ez nagy feladat, mert akkor kutatnunk kellene azt, hogy mi a te akaratod, merre induljunk, és mi az, amiben valóban oda fogsz állni mögénk. Nehogy valami olyasmit tegyünk, ahol aztán magunkra maradunk, és kiderül, hogy nem a te akaratod szerint jártunk el. De az életünknek igazán nagy ajándéka az, amikor megtapasztaljuk, hogy veled együtt mennyire lehet jutni. Hogy a te ajándékaidnak milyen boldogító jellege lehet az életünkben. Hogy jó úgy házasságban élni, hogy boldogok vagyunk. Hogy jó úgy gyermeket nevelni, hogy örömünk van benne. Hogy jó úgy elmenni dolgozni is, hogy tudom, hogy van értelme, amit csinálok. Hogy jó úgy lenni együtt egy gyülekezetben másokkal, hogy tudjuk, hogy mi itt az Isten útját akarjuk járni közösen, és egy olyan országra várunk, amit az Isten nekünk készített el. És várunk vissza valakit, akit ismerünk, akit szeretünk, és akitől nem kell félnünk. Taníts meg ezekre is, szabadíts fel az életünket, hogy így tudjunk élni. Ezért a szabadságért imádkozunk a betegek számára is, hogy merjenek bátran imádkozni, hogy kérjenek tőle gyógyulást és segítséget. És bátran mondják ki azt is, hogy legyen meg a te akaratod. Imádkozunk azokért, akik emlékeznek, akik szomorkodnak, gyászolókért, azokért, akik sok mindenen túl vannak már, és most szeretnék rendezgetni az életükben az emlékeket, a múltat, adj számukra békességet. És imádkozunk gyülekezetünkért, amely ünnepre készül, add, hogy ebben az ünnepben minden lehetőséget megragadhassunk a veled való találkozásra. Ami Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat, és áld meg életünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra. Szomorú szívvel hirdetem a gyülekezetben, hogy az elmúlt héten utolsó földi búcsút vettünk Kárász Miklósné 94 éves testvérünktől. Imádságba kértük a nagykegyelmű Istent, hogy legyen ott a maga vigasztalásával, mindazok mellett, akik ráemlékeznek. Szeretném hirdetni, hogy a hónap utolsó vasárnapja lévén megterítettük az úrasztalát, legyünk vendégei ennek az asztalnak. Azt is szeretném hirdetni, hogy a dolgozók bibliaóráját most kivételesen holnap este 7 órakor fogjuk tartani, egy havi rendszerességű alkalmunk ez, viszont mindig a hónap első hétfőjén tartjuk, ez azonban egybeesik majd az ünnepre való készülődésünkkel, ezért egy héttel korábbra hoztuk. Tehát holnap este 7 órakor szeretettel várom mindazokat, akik már voltak ilyen alkalmon, vagy akik szeretnének eljönni. A dolgozók bibliaóráját tartjuk a gyülekezeti házunkban. Szeretném hirdetni, hogy a jövő vasárnappal már igencsak benne leszünk a húsvét ünnep körében. Virágvasárnap lesz jövő vasárnap. ami többszörös ünnepet is jelent majd a számunkra. Virágvasárnap lesz ugyanis a fiatalok konfirmációi fogadalomtétele itt a gyülekezetünkben. Ez azt jelenti, hogy 12 fiatal fog vallást tenni hitéről itt a gyülekezet színe előtt, az istentisztelet keretén belül. Szintén megterítjük az úrasztalát, és úrvacsoráosztással egybekötött istentiszteletet tartunk. Tudván ilyenkor, hogy többen vagyunk a templomban, és nagyon nehezen férünk el, ezért már a jövő héten, úgy, ahogy nagy ünnepeken tenni szoktuk, 8:30 reggel tartunk egy korábbi istentiszteletet is. Szeretettel kérem a gyülekezet azon tagjait, akik ezt meg tudják tenni, jöjjenek a reggeli istentiszteletre, hogy a konfirmandus gyermekek szülei, családtagjai elférjenek az istentiszteletünkön. Tehát a jövő héten 2 istentiszteletünk lesz, 8:30, azon nem lesz úrvacsoraosztás, és 10:30 a konfirmációi fogadalomtétellel. Ugyanígy lesz majd természetesen húsvét első napján is. Így a jövő vasárnap 3 istentiszteletünk lesz, mert arra is szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az a hónap első vasárnapja, és egyben így délután még gitáros istentiszteletet is tartunk. Úgyhogy választani lehet, szabad, ki melyikre tud eljutni, örömmel fogadjuk. Szeretném hirdetni, hogy a kijáratnál a Reformátusok lapja megtalálható, több példány van, tessenek vásárolni belőle, bátorítok erre mindenkit, érdemes forgatni ezt az újságot. Azt is szeretném hirdetni, hogy a gyülekezetünkben egy erdélyi utat, kirándulást szervezünk, amire már nagyon sokan jelentkeztek. Jelentkezni már csak várólistára lehet, ami azt jelenti, hogy ha valaki nem tudna eljönni, akkor beemeljük azokat, akik ezután jelentkeznek. Viszont van egy határidőnk is, április 8-áig szeretnénk kérni azokat, akik biztosan tudják már, hogy fognak jönni velünk, hogy addig jelentkezzenek a lelkészi hivatalba a telefonszámukkal, pontos címükkel és a kezdő részlet befizetésével, ami 20 000 forint lenne. Kérem szépen, hogy ezt a határidőt próbáljuk meg betartani. Isten tiszteletünknek e részét fejezzük be a 397. dicséretünk éneklésével, majd a himnuszt fogjuk énekelni. A 397. énekünknek az utolsó, a negyedik versét énekeljük. 397. énekünknek a negyedik verse, küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincsed.
345. énekünket keressük meg, és annak a negyedik versét énekelve készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. Jézus Krisztus ma is hív, jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugosztlak titeket. Amen. Hallgassátok meg, hogy miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját. Leírja ezt a számunkra Pál apostol a korintusbeli gyülekezethez írott első levele 11. részének 23. és rákövetkező verseiben eképpen. Én az Úrtól vettem, amit néktek is előtökbe adok, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondotta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsorált volna, ezt mondván: e pohár am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Hallottuk az ígét, most hajtsuk meg fejünket és valljuk meg bűneinket az Úr előtt. Mennyei édesatyánk, megvalljuk neked, hogy bizony sokszor megfáradunk ennek a földi életnek az útján. És nem csak a testünk, hanem a lelkünk is elfárad. Mert nem egyszer valóban sok terhet kell hordoznunk. A magunk terheit, a hibáink, a vétkeink, a bűneink terheit. Úgy jövünk most ide hozzád, Urunk, a te asztalodhoz, hogy hisszük, reméljük azt, hogy te valóban meg tudsz szabadítani bennünket ezektől a terhektől. Úgy jövünk ide a terített asztalhoz, hogy kérjük és várjuk tőled azt, hogy könyörülj rajtunk a te kegyelmességed szerint. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg. Amen. Közösen vallottuk meg a bűneinket, jöjjetek fennállva, közösen tegyünk vallást a hitünkről is, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig felteszem az ilyenkor szokásos kérdéseket, amelyekre hallható szóval és tiszta lelkiismerettel feleljünk. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogy ebben a szentségben adja nékünk az Úr Jézus Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét? Feleljétek, hiszem és vallom. Azt kérdezem másodszor, hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Feleljétek, hiszem és vallom. Végezetül ígéritek, fogadjátok-e, hogy mindezekért hálából odaszánjátok magatokat Istennek élő, szent és kedves áldozatul? Feleljétek, ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de hivatalos szolgája, hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát és az örök életet, melyet megáld a mi Úrunk Istenünk ingyen, kegyelemből a Jézus vérének érdeméért. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az Úr asztalához. Az úrvacsoraosztás ideje alatt a 457. énekünktől folyamatosan énekeljünk. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úrnak szent vacsoráját, és így élhettünk vele Isten kegyelméből most mi is. Hajtsuk meg fejünket, és rövid imádságban mondjunk köszönetet ezért. Megköszönjük neked, Urunk, azokat az ajándékokat, amelyeket naponként adsz nekünk. Megköszönjük ezt a mai vasárnapot. Megköszönjük az ige üzenetét, hogy az egy talentummal is, az öttel is ugyanúgy kell gazdálkodnunk, hogy az a te kedved szerint való legyen. Megköszönjük a terített asztal ajándékát. Szeretnénk úgy élni a tőled kapott javakkal, Istenünk, hogy azok a számunkra teremjék meg a gyümölcsöket, hogy azok a mi életünkre jelentsenek áldást. Ehhez kérjük szent lelked által a te mindenek felett való segítségedet. Kérjük áldásodat, szeretetedet, gondviselésedet, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Mai Isten tiszteletünket fejezzük be a 274. énekünknek az utolsó negyedik versét énekelve, majd pedig fennállva vegyük az áldást. Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.